Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szükség esetén azonnal indíthatók a régi, jelenleg használaton kívüli erőművek a rendkívüli hőséghelyzet miatt, közölte Magyar Péter hétfőn. A miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után tájékoztatott a paksi atomerőmű leállása miatti teendőkről. Elmondta, hogy a litéri erőmű, valamint a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokja tüzelőanyaggal feltöltve készen áll az azonnal indításra. Kormányfő bízik abban, hogy a hazai cégek önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti. Kiemelte, a kormánynak óránként kell figyelnie az energiaegyensúlyt, és a szükséges kötelező korlátozásokat is elrendelnek. Az egyeztetésen Forsthoffer Ágnes házelnökkel és a parlamenti frakciók vezetőivel tekintették át a rendkívüli helyzet kezelését. Ha sikerül fenntartani a jelenlegi energiatakarékosságot, akkor a kormány értékelése szerint nem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. Magyar Péter miniszterelnök a Mavir vezénylő központjából bejelentette, az ország fogyasztása jelenleg több mint 500 megawatttal elmarad a várttól. Budapesten megállt a Duna apadása, és 1 centimétert emelkedett a vízszint, de a paksi atomerőmű utolsó turbinájának sorsa még kérdéses. A kormányfő felszólította a cégeket és a lakosságot, hogy egész héten tartsák be az önkéntes fogyasztás csökkentést, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőben. Kiemelte, hogy a szerda lehet a kritikus időszak a hőség miatt, és bízik a magyarok felelősségteljes hozzáállásában és a nehézségek közös leküzdésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Eláll a Tisza kormány az Orbán kormány 300 milliárd forintos zuglói irodabizniszétől, közölte Magyar Péter hétfőn. A döntést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által feltárt szerződés szegésekkel és nem teljesülő zárási feltételekkel indokolták. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kifizetett összegből a HÉV szerelvényeket is le lehetne cserélni, vagy energiatárolókat építhetnének. A kabinet nem költözik be az Orbán rendszer örökségébe, és visszaköveteli a közpénzeket. A vitatott zuglói irodakomplexum a Bosnyák tér mögötti területen megvalósuló Zugló Városközpont projekt állami felvásárlásáról szól. A Bayer Construct csoport által épített kormányzati negyednek szánt beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánították. A területen 7 hatalmas irodaház, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpont is helyet kapott. Augusztus 12-én éjjel tetőzik az év legsűrűbb csillagászati látványossága, a Perszeidák hullócsillagraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor is felvillanhat. Ugyanezen a napon különleges égi jelenségként részletes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarországról. A csillagvizsgáló augusztusban számos programmal, távcsöves bemutatóval és élő közvetítéssel várja az érdeklődőket. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord vasárnap, a Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint, és még ez nem a legutolsó adat. A Jánoshegyen 25,8 Celsius fok fokkal új fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord született, lágymányosan pedig délután 39,4 Celsius fokot mértek, ami új napi maximum hőmérsékleti rekordot jelent a fővárosban. Ezzel a 2017-es és az 1949-es korábbi rekordok is megdőltek a rendkívüli hőségben.
Az időjárásról.
Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. Nagy csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oh, I've been desperate, cried those loud prayers, like Job on his knees, saying, Lord, I need more than a little help. I've been surrounded, felt fear on all sides, like Daniel and the lions. I know when I fight, I don't fight by myself. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time I
képek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek. Mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
Ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. Ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
Nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben, amikor jobb lenne így elmenekülnünk. Kicsit úgy működik, mint a Harry Potterben, a láthatatlan átévő köpönyeg egy kínos szituációban, társaságban vagy tömegközlekedési eszközön, akár én, akár más előveszi ezt a kis kütyüt, akkor valahol így eltűnik, kikapcsol a társaságból, és csak arra kell vigyázni, hogy ez a búvóhely ne faljon fel minket, sok más skillünknek a rovására mehet.
Nincs az bennem, hogy le kell tenni a telefonomat és képszakadás, földindulás. Ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő. Ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással. Számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik.
Szóval Lévai, Lévai, Lévai.
A mobil mára nélkülözhetetlen társunk lett. Segít tanulni, kapcsolatot tartani, szórakozni. De néha észre sem veszünk, hogy egy gyors üzenetváltásból fél órás csetelés lesz, vagy hogy robotként pörgetjük a TikTokot és az Instát. Ebben az adásban arról beszélgetünk, hogyan és mire használjuk a telefonunkat. Mi az, ami tényleg hasznos, és mi az, ami inkább már árt. Köszöntök mindenkit, Balla Balázs vagyok. Mindenek előtt szeretnénk megköszönni a figyelmeteket és a sok visszajelzést, amit az előző évad során kaptunk tőletek. Nagyon örülünk, hogy ennyien velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy az új évadban is hallgattok majd minket. Két újdonsággal készültünk. Az egyik, hogy szeptembertől a Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Kövessetek be minket, hogy azonnal értesüljetek az új részekről. A másik, hogy idén külső vendégeket is meghívunk, ahogy azt tesszük a mai adásban is. Témánk tehát a mobilozási szokások, vendégeink pedig Sólyom Anna, kollégiumi nevelőtanár, Lengyel Dávid, debreceni pszichológus jelölt, Léva is öregdiák, valamint Lucskai Bianca, 10. osztályos tanuló. Áldás békesség, sziasztok!
Áldás békesség!
Áldás békesség, sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Áldás békesség, én is köszönöm a meghívást!
Ide a stúdióba nem szabad behozni ugye telefont, mert az zavarja az adást, de azért mégis most szeretnék megkérni mindenkit, hogy vegye elő a telefonját, és szeretném megkérdezni, hogy az előző hétnek az átlag képernyő idője az mennyi volt? Kezdjük mondjuk Biancával.
Hát nekem az múlt heti átlagom, az 7 óra 36 perc volt.
Tanárnő?
5 óra 52 perces átlagot tartottam a múlt héten.
Én ugyan nem készültem átlagszámítással, de hogy elnézem, olyan 4 óra körül lehetett így az átlag.
A múlt héten nekem is egy kicsit megszökött, nekem sikerült 6 óra 58 perces átlagidőt tartani. Ez, ahogy most felolvastátok, mennyire sokkolt titeket?
Én számítottam rá, ugyanakkor fékeznem kell magamat, hogy elöntsön valamilyen büszkeség a médiatudatosságomra való tekintettel, mert nem számítja bele a telefon azt, amit mondjuk laptopozással töltök, és az ugyanúgy képernyőidőnek számít, hasonló alkalmazásokat, oldalakat böngészek ott is, mint telefonon, szóval ez így kicsit torzít szerintem.
Én is ugyanerre gondoltam, hogy a telefonom ugyan ennyit mutat, de rengetegszer akár egyidejűleg több eszközt használok, kettőt, hármat is, akár munkahelyen egyszerre az asztali számítógép, laptop, telefon van előttem, adatokat nézek össze, dolgozok rajtuk, illetve hát van ennek egy kevésbé hivatalos, és szerintem általatok is sokkal jobban ismert része, amikor a szabad idejében az ember egyszerre néz sorozatot, csetel egy ablakban, és esetleg még egy online játéka is játszik, vagy közösségi médiát görget, és így már sokkal magasabb lehet a tényleges képernyőidőnk, mint amennyit a telefon szoftverem ér. Dicsérhetjük magunkat egy-egy ilyen után, hogy milyen szép is, hogy nem értük el a 10 óra fölötti borzasztónak számító értékeket, de lehet, hogy akkor ehhez hozzá kellene adni a többi képernyőt is.
És Bianca, te mennyire lepődtél meg?
Nyilván az enyém lett a legtöbb, de erre számítottam is egyébként, és egyébként nekem se ez a reális, mert ugye mi a lévaiban gépeken tanulunk, eközben ugye a telefon nem lehet nálunk, az is azért rengeteg idő szerintem, és én otthon ugyanez, amit tanárnő is elmondott, hogy egyszerre akár több készüléket is használok. Nem tudom, telefonon irkálok, közben laptopon tanulok, aztán közben megy a kis háttérzaj a sorozat, a tévébe is, emiatt ez a telefon, ez szóval nem a legreálisabb dolog.
Tetszik-e tudni, hogy mennyi az átlagos mobil használat egy középiskolás diáknál?
Egészen friss adataim vannak akár a lévaiból is, ugyanis tavaly a szakdolgozatomhoz az egyik évfolyammal végeztem kutatást, és megkérdeztem a gyerekeket, nyilván nem mért adatokkal, hanem önbevallásosan, hogy szerintük mennyi időt töltenek összképernyőidővel. Elég érdekes válaszok születtek. Kiemelnék egy pár érdekességet. A gyerekek 27%-a, megkérdezett gyerekek 27%-a 12-13 órát, azaz aznap ébren töltött idejének körülbelül 80%-át tölti képernyő előtt. A gyerekek 50%-a 8-9 órát, ami szintén hasonlóan számolva az ébren töltött órákkal, ez 50%-ot jelent a napunkból. Ezek azért úgy gondolom, hogy nem kicsi számok, illetve ebbe a statisztikában igazából idősávokra bontva kérdeztem a gyerekeket, és volt olyan a mérésben, aki azt vallotta be, hogy 15-18, akár 18 órától többet tölt képernyő előtt. Ami pedig borzasztóan nagy szám. Úgy gondolom, hogy így ahhoz képest, hogy minden mást is el kell látni, iskolában kell tölteni az időt, barátokkal beszélgetni, tehát ez csak a párhuzamos tevékenységekkel együtt jöhet össze.
Na de azért szerintem van különbség a között, hogy ha valaki hétköznap használja a telefonját, illetve ha valaki a hét végén használja a telefonját. Dávid, szerinted mi a különbség közte?
Ugye most, hogy új szabályozások léptek életbe, ezért talán hétvégente a diákok körében érvényesülhet egyfajta bumeráng hatás, aminek az értelmében azt a telefonozási időt, amit a hétköznapokon az iskolában úgymond nem sikerült így magukénak megszerezni, azt a hétvégén úgymond megpróbálják utolérni, azért is, mert a hétvége mégiscsak szabadidőnek számít, hétvégente pedig, mivel nem kell olyan korán kelniük a diákoknak, ezért tovább éjszakázhatnak is, és általában az éjszakázás, ha csak nem szabad téri tevékenységgel vagy barátokkal való társaságban zajlik, akkor szerintem éjszakában nyúló lehet, és így ugye a magányban, a sötétségben gyakrabban jelenik meg a mobilozás, mint egyfajta megküzdés, akár érzelemszabályozási eszköz.
Bianca, te említetted, hogy neked a legmagasabb ez az érték. Szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted hol lenne az egészséges határ?
Hát az biztos, hogy nem ott, ahol amennyi igazából nekem volt, mert hát én bevallom, én igenis telefonfüggő vagyok, és a közösségi médián is rengeteg időt töltök, de viszont szerintem egy 5 óra az már normális lehet. Az egy reális, hogy az szerintem még nem függőség. Hétvégén tényleg megemelkedik ennek a száma, szóval szerintem nekem a legalább egy 2 órával növekedett csak a hétvége miatt így az átlagom. Tényleg ez azért van, mert olyankor otthon vagyunk, akár dolgoznak szüleink is, vagy ilyesmi, ez most a saját példám, de hogy én olyankor sokkal többet nyomkodom a telefon, viszont hogyha a másoknál vagyok, akkor viszont határozottan az az első, hogy akkor tényleg kapcsoljuk a telefont, tegyük le, és akkor inkább beszélgessünk és szocializálódjunk, hogy ez szabad így mondani.
Igen, de ez jó, mert rájössz, hogy a családod ott van, és kell időt töltened velük.
Igen, határozottan. Én egy nagyon családcentrikus embernek tartom magam, de van olyan, hogy rám is rám van szólva, hogy tedd már le egy kicsit is, emeld fel a fejed és néz körül, mert amúgy nagyon sok inger ér minket emiatt, és már tanulás rovására is járhat egyébként, például, hogy vannak ugye ezek a TikTokok, meg a Reelsek, meg a minden ilyesmi, szóval ezek a fél perces videók, és hogy már a memóriát is egyébként annyira így lecsökkenti, vagy nem is tudom, hogy ugye tehát folyamatosan görgetjük a telefont, és már a két videóval ezelőtti videóra nem is emlékszünk, mert fel se fogja az agyunk szerintem ezt az egészet, hanem már csak görgetünk, és észre se vesszük, hogy úristen, már eltelt egy, vagy kettő, vagy sokkal több idő, vagy egy-két óra, vagy már annál sokkal több idő. Szóval szerintem ez nagyon negatív.
Neked volt már ilyen tapasztalatod egyébként? Tehát volt már olyan, hogy egy rövid görgetésből hirtelen egy óra lett?
Igen.
És próbáltál ezen változtatni?
Hát egyébként én azt szoktam csinálni, hogy így megpróbálok jelölni magamnak egy időt, hogy akkor most már tegyük le a telefont, ez például amúgy reggel szokott lenni, mert nekem reggel ilyen 5-40 körül el kell kezdeni készülni, és hát sokkal hamarabb fel szoktam kelni, és akkor mindig úgy vagyok vele, hogy na jó, akkor 5-40-re tényleg tegyük le a telefont, kelljünk ki az ágyba, és akkor csináljuk. Aztán ilyenkor jó, hogy jó, akkor legyen 5-45, aztán meg így folyamatosan tolódik ez a dolog, és ezt így ezt nem csak így reggel készülődés közben, hanem ki kéne porszívózni. És akkor úgy vagyok fel, hogy jó, akkor félkor letesszük a telefont, és akkor menjünk porszívózni, és akkor tolom ezt az időt, de csak egy 5 perccel, meg jaj, már akkor 31 van, akkor jó, akkor legyen 35, és így már van olyan, hogy egy fél órával később észhez térek, hogy amúgy fél órája el kellett volna kezdenem porszívózni, szóval ez az én, ami így benyel engem talán ez az egész dolog.
Dávid, szerinted miért olyan nehéz letenni a telefont, még akkor is, ha tudjuk, hogy nincs rá szükségünk?
Igen, fogós kérdés. Én úgy gondolom, hogy a telefon, mint interakciót, kapcsolódást felkínáló eszköz olyan szempontból nagyon érdekes és izgalmas, hogy ugye nem követel tőlünk semmit. Tehát rögtön ott van a zsebünkben, azonnal elérhető, egy olyan közeget kínál, amiben nem kell erőfeszítés gyakorolnunk azért, hogy változásokat mozdítsunk elő, és hatékonynak érezhessük magunkat. Ugye ezek a közösségi média különböző alkalmazások, amik egyébként jóval inkább felelnek azért, hogy a telefonozás, mint élmény addiktív legyen. Ezek olyan kis algoritmusokkal, visszacsatolásokkal, visszajelzésekkel működnek, amik nagyon hamar képesek így a dopamin szintünket ingerelni. Ugye ez a jutalmazás hormona, vagy a jutalmazáskor aktiválódó hormonunk, ami képes minket így belecsúsztatni ezekbe a viselkedésekbe. Szóval egyrészt ezt tartom, ezt a különlegességét ennek az interakciónak addiktívnak, másrészt pedig az, hogy nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben, amikor jobb lenne így elmenekülnünk. Kicsit úgy működik, mint a Harry Potterben, a láthatatlan átévő köpönyeg, úgy tudom elképzelni, amikor egy kínos szituációban, társaságban, vagy tömegközlekedési eszközön, akár én, akár más előveszi ezt a kis kütyüt, most nevezzük így a boomerként, na, szóval, na, így, akkor valahol így eltűnik, kikapcsol a társaságból, és csak arra kell vigyázni, hogy ez a búvóhely ne faljon fel minket, mert hogyha ez rögzül, hogy ha nekem kínos, hogyha nem tudok mit mondani, ha nem tudok mit kezdeni a figyelmemmel, az időmmel, és ebben menekülök, akkor ez úgy rögzül, hogy végül sok más skillünknek a rovására mehet.
Szerinted az appoknak a színe is eléggé befolyásol minket? Gondolok arra, hogy mondjuk tegyük fel a Snapchat az mondjuk sárga, az Instagram pedig ilyen lilás színű. Mennyire éreznék késztetést akkor ezeknek a megnyitására, ha mondjuk fekete-fehér lenne?
Hát mindenféleképpen az élénk színek befolyásolják és felkeltik a figyelmünket. Megfigyelhettük, legalábbis nem tudom, hogy ti is észrevettétek-e, de én észrevettem, hogy az elmúlt időkben például a gyerekeknek szóló rajzfilmek egyre élénkebb, hivalkodó színekkel operálnak, működnek, és néha már nem is tudom követni, hogy mi zajlik a vásznon. Ebben a színkavalkádban való topzódás az mindenféleképpen felkelti a figyelmet szerintem.
Értem. Talán ő szerint a telefon irányít minket, vagy mi irányítjuk a telefont?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt mondanám rá, hogy helyzete és embere válogatja. És egy embernél is lehet olyan nap, amikor a telefon nyer, és lehet olyan, amikor ő. És úgy gondolom, hogy ez a diákok életében is jelen van, mert hogy egy olyan napon, ami aktivitással teli, osztálytársakkal teli, közösségi élményekkel teli, sokkal kevésbé fog hiányozni a telefon, mint mondjuk egy olyan hétvégén, amikor teljesen egyedül vagy otthon, netalántán betegen vagy egy hétig, és nincs lehetőséged személyes találkozásokra.
Kutatók mérték azt is, hogy ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. És úgy gondolom, hogy ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
Én egyébként bevallom, hogy esténként is sokat telefonozok, bár valahogy mindig megpróbálom magamban leszögezni, hogy rendben, akkor mondjuk ha 10-kor alszok, akkor 9-kor leteszem a telefont, de annyira nehéz, mert vagy kapok egy üzenetet, vagy még jön egy esti értesítés Teams-en, az iskolai felületen. Dávid, tőled meg szeretném kérdezni, hogy milyen hatással van az alvás előtti telefonozás az alvási minőségünkre?
Próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyek pánikoltató hangulatú kvázi szakértőként jelen itt a stúdióban. Nem túl jó hatással van igazából sem az alvás mennyiségére, sem az alvás minőségére. Úgy érdemes elképzelni, hogy az agyunkban van egy óra, egy biológiai óránk lényegében, ami a melatonin termeléséért felelős, és bár szívünk szerint mi sokkal gyorsabban vagyunk jelen a világban, és sokkal gyorsabban létezünk, az agyunk egy kicsit lassabb ennél. Nehezen áll át a nappalról az éjszakára. Egyes szerzők, kutatók szerint még az is javasolt lehet bizonyos esetekben, akinek ezzel kifejezetten problémája van, hogy mondjuk tekintse meg a naplementét elalvás előtt, és így az agyban lévő biológiai óránk, az ezért felelős szuperkiazmatikus mag, jobban felismeri, hogy hoppá, most már éjszaka van, elindulhat a melatonin termelése, és ideje lesz nyugovóra térni. De ehhez is kell egy lassú átmenet. Gyakran nekem is egyébként előfordul ez a bűnmegvallás órája, hogy jó magam is telefonozok még egy kicsit lefekvés előtt, de ezt érdemes csökkentenünk, hogy az alvás minőségünk is valóban jobb legyen, és jobbakat álmodjunk.
Bianca, te hogy érzed ezt?
Én is állandóan nyomkodom a telefonomat elalvás előtt. Az én esetemben is, még szerintem sok ember esetében is azért van, mert szerintem az az idő, amikor már itt tényleg lement a nap, és akkor így megnyugszunk, és akkor úgy vagyunk vele, hogy jó, akkor egy kicsit telefonozgassunk, de egyébként én ugye közben, ez olyan rossz kimondani, de hogy nekem közben megy is a tévé, és nekem tényleg engem ilyenkor annyi inger ér, mert megy a tévé, megy a sorozat, de közben mondjuk játszok, és közben hallgatom is, közben oda is nézek a tévére, és így az agyam az már teljesen szegény, szerintem ilyenkor így sokkot kap félig, hogy elég legyen ebből, mire én egészen büszke vagyok, hogy én le tudom tenni a telefonomat, és tényleg én akkor már utána nem tudok vele foglalkozni, aztán elalszok, és szerintem ez nem így van a legtöbb ilyen elalvás előtt. Például nekem húgom olyan, ő egyébként egy lassan 8 éves kislányról beszélünk, aki tényleg nagyon okos és nagyon intelligens kislány, de mégis beszippantja a mese, és ő is olyan, hogy ameddig neki a mese ki nincs kapcsolva, nem tud elaludni, mert annyira beszippantja ez az egész dolog, és ez egyébként olyan szomorú. Én még nem teljesen ebben a részben növekedtem.
Mi mit mondjunk akkor ahhoz, hogy nem teljesen ebben nőttünk fel. Egyébként tényleg nem állunk tőletek olyan messze korba, de talán mi vagyunk az utolsó olyan generáció, akinek tényleg pöttyös labdás gyerekkora volt, és kiskamaszkorunkban ilyen 8-9-10 évesen jöttek be az első érintőképernyős telefonok, majd utána az okos telefonok, tehát ez két külön kategóriaként megemlíteném. Nyilván már mesét mi is néztünk, akár óvodában is, asztali számítógépeken kezdetleges játékok azért előfordultak, de ilyen sok élmény minket még nem ért, mint mondjuk titeket, vagy már a kisebb testvéreket a családban. És amit nagyon-nagyon érdekesnek tartok a mondandódban, hogy ezek a mesék sok szempontból nem csak a koncentrációjára hatnak ki a gyerekeknek, hanem például az érzelemfelismerésre. Ugyanis olyan érdekes mimikája van ezeknek a rajzolt karaktereknek, hogy teljesen más érzelmeket tükröznek, mint a valós emberek arca. És ugyanígy az online kommunikációban használt különböző mondjuk hangulatjelek, matricák is teljesen más mimikával dolgoznak, mint amik a valós érzelmi reakciók, és aki ezekkel kommunikál többnyire, az sokkal nehezebben fogja felismerni face-to-face helyzetekben ezeket a jeleket a másikon, és kevésbé lehet mondjuk empatikus, hiszen
Ezt kisgyerekeszülőknek szoktuk magyarázni rajzfilmek kapcsán, hogy egy rajzfilm figura teljes fogsoros mosolya, vagy teljes fogsoros vicsora majdnem ugyanaz. Egy szemöldöknyi különbség van csak közte. És ezt egy valós kommunikációban sokkal nehezebben ismeri fel egy emberi arcon, ezek után a tapasztalatok alapján egy kisgyerek. És ezáltal mondjuk akár károsodhatnak is úgymond az emberi kapcsolatai, hiszen ha nem ismeri fel a beszélgető partnere automatikus reakcióját, akkor rengeteg félreértés lehet egy-egy beszélgetés kapcsán.
Hirtelen nekem annyit jutott eszembe, hogy mi negyedik osztályban én is sorban álltam egyébként a Subway Surfért, szóval ott, amikor még betörtek ezek az okostelefonok, akkor még keveseknek volt annak idején ilyen készüléke, és akkor igazán egy szenzáció volt, a Minecraft is, egészen oda voltunk érte meg minden, de valóban az itt a nagy csalétek az egészben, hogy amikor túl korán kerülnek a gyerekek, akár már 8 évesen ilyen inger környezetbe, akkor az egészen átformálja így az idegrendszerük működését, és valóban csökkentheti az empátiának, az érzelemfelismerésnek a készségét, hatással van valóban az emlékezeti működésre, abban, hogy mennyire képesek a gyerekek lepíteni ezekből az ingerekből maguknak felépíteni valamilyen világot.
De egyébként visszafordítható? Tehát, hogy ezekre egyébként van megoldás?
Hogyne, tényleg nem akarok vészmadár lenni. Az a szerencse, hogy amilyen könnyen formálható rossz irányba, olyan könnyen formálható jó irányba még egy fiatalnak az idegrendszer, az agya. Rengeteget számít az, hogy serdülőkorban például, amikor a döntéshozatalért, az önkontrollért, önuralomért felelős része az agyunknak érettségének tetőzését éli, akkor milyen ingereknek tesszük ki magunkat. Ez ugye serdülőkorban egy átmenet, hogy mennyire vagyunk ezért felelősek, már azért a jobb rész mi vagyunk, hát a felelősek, de még a szülők is beleszólhatnak, kedvünkre, vagy örömünkre, vagy bánatunkra. De az a lényeg, hogy meg lehet fordítani, és szerintem itt mondom el ezt a kulcskifejezést, hogy a természetben, közösségben töltött idő, az tényleg gyógyító lehet a digitális benszülöttek számára. Touchgrass.
Viszont a tanulásra visszatérve hozzád, Bianca, még azt szeretném megkérdezni, hogy amikor leülsz tanulni, hogy tudod magad teljesen összpontosítani arra, hogy arra figyelj, ami előtted van, és ami a tananyag, és nem arra, ami esetleg vár rád azután, vagy közben?
Számomra egy nagyon nehéz dolog, mert ezer meg egy dologra figyelek, úgyhogy közben csak egyre kéne. Az, hogy közben nekem, tehát ez személyes dolog, de hogy nekem az, hogy közben megy valami a háttér zaj, az nekem sokkal kevésbé vonja el a figyelmemet, mint hogyha teljesen csend lenne, és ki lennénk éleződve minden apró kis akármire. Szóval, hogy nem tudom, hogyha valaki bejön a házba, azt így nem annyira hallom meg, úgyhogy közben megy mellettem a tévé, és nyilván nem olyan dolgot szoktam elindítani, vagy akár zenét hallgatok, tehát nem olyat, amit így akkor először látok, hanem olyat, aminek már körülbelül 5-ször megnéztem, és már tudom, hogy mi történik benne. Csak olyankor sokkal jobban szerintem arra lennék kiéleződő, hogy valaki bejött, és akkor na vajon kijöhetett be, meg ilyesmi. Szóval nekem a videónézés az sokkal kevésbé vonja el a figyelmemet, mint hogyha teljesen csendbe ülnék.
Ilyenkor van valami szabályod, ami szerint halasz?
Amúgy nem igazán. Igazából én úgy szoktam tanulni, hogy ameddig bírom, és ameddig teljesen oda tudok figyelni, addig tudok tanulni, aztán valamikor azt abba is hagyom, vagy még utána később így megpróbálok rá visszatérni, de nincs az, hogy nem tudom, nyilván egy csomó ilyen TikTok videót néztem, ilyen tanulás technikákról, hogy mit tudom én, hogyha egy órát tanulok, akkor utána fél óra kihagyás, ha 40 percet, akkor 20 perc, meg ilyesmi, de én ezeket sose szoktam betartani, mert nekem szerintem úgy ez a tanulás ez annyira így nem funkcionálna, vagy nem is tudom.
A mobil segíti az otthoni tanulást, vagy inkább zavarja, szerinted?
Igazából nagyon személyfüggő az, hogy segíti, vagy éppen zavarja. Engem a telefonon található alkalmazások, amik egyébként laptopon is elérhetőek, tudnak segíteni, tehát különböző dokumentumkezelő egyszerűségek, mint a Word például, az nyilván elengedhetetlen már a tanuláshoz. Azért azt tapasztaljuk, hogy a világunkban a legtöbb tevékenység a munka, kapcsolattartás, és így a tanulás is digitalizáltá vált. Nem lehet nagyon megkerülni, hogy valamilyen úton, módon foglalkozzunk vele. Én azt tudom javasolni talán, hogy be lehet építeni még akár a közösségi médiát is, amit minden joggal úgy sárolhatunk különben. Be lehet építeni úgy, mint egyfajta önjutalmazást a tanulási folyamatba, hogyha elég szigorúak vagyunk magunkhoz, és mondjuk megszabjuk, hogy teszem azt, egy fél órát most azzal töltök, hogy ezt a tételt, ezt a tananyagrészt én most átveszem, kijegyzetelem, a mélyre ások, és utána pedig megengedem magamnak, hogy 10 percig, se kevesebb, se több ideig azzal foglalkozzak, ami ezek szerint nekem valami dopamin löketet ad, akkor az ugye olyan szempontból is jó lehet, hogy az erőfeszítésem, amit a tanulással töltök, így megtérül a jutalmazás által, és maga a jutalom, ami egyébként adott esetben számomra problémás, adott esetben függőséget jelentő viselkedés lenne, még örömtelibbé válhat, mert megharcoltam érte. De hát ez bármilyen más tevékenység is lehet. A lényeg az, hogy be lehet építeni, mint önjutalmazó folyamatot, a görgetést, vagy a közösségi média használatát is akár.
Tanárnő, mondjuk volt olyan példa, amikor a telefon kifejezetten jól jött a tanításban, vagy az óra készülésben?
Felvállalom az ellenvéleményt ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem, a telefon nem segíti a tanulási időt, hanem kimondottan zavarja. Ugyanis, amikor olyan feladatot kaptok, amihez internet elérés és szükséges, amikor kell mondjuk egy beadandót írnatok, kutatómunkát végeznetek, sokkal praktikusabbnak gondolom a laptopot. Nagyobb kijelző, megosztott ablakba tudsz az egyik helyen olvasni, a másikba írni. Szerintem ez sokkal hatékonyabb tanulás szempontjából. Illetve egy személyes példa, azért a tavalyi éven még én is elég sokat tanultam így az egyetem befejezése miatt, és én azt tapasztaltam magamon, hogy még a laptopnál van olyan lehetőségem, hogy a közösségi médiákat megsenyítom, tehát nem fogod csipogni, nem érkezik be az üzenet. A telefonon egyből felvillannak ezek, egyből elterelik a figyelmet, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból az, hogy digitális eszközt használunk a tanulásnál, pozitív lehet, hiszen megkönnyíti, nem kell 600 könyvet elcipelni a könyvtárból, minden ott van egy helyben az interneten, viszont azt gondolom, hogy egy laptop sokkal, de sokkal praktikusabb és hatékonyabb a tanulásnál, mint maga az okostelefon.
Szerintem nem rossz megoldás a telefon, mert kicsi, kényelmes, elfér az ágyban, és sokkal praktikusabb a könyvek mellett.
Ebben egyet tudok érteni, illetve eszembe jutott, hogy ugye nagyon sokan lehettek a diákok között, akik mondjuk tömegközlekedésen rengeteg időt inkább egyszerűbb elővenni egy telefont, és azon átnézni egy órai anyagot, egy PPT-t visszaolvasni, vagy a jegyzeteket, amiket mondjuk a felhőben megosztottál saját magaddal vissza megnyitni, mint egy laptopon. Tehát természetesen ilyen szempontból igen, viszont a zavaró tényezőket én továbbra is fenntartanám.
Illetve az alvás patrónusaként muszáj megjegyeznem azt, hogy tanácsosabb lehet azért elkülöníteni a tanulás és az alvás, vagy a pihenésnek így a térbeliségét. Jó, persze, tényleg én is csináltam olyat, hogy vizsgák előtt még telefonon átbújtam valamit, mert úgy gondoltam, hogy kihasználom azt a képességünket, hogy amit alvás előtt tapasztalunk, inger vagy adathalmaz, az jobban rögződik az agyunkban, ez tény, bár ezt lehet jobban is használni, ezt az adottságunkat, viszont jobb elkülöníteni ezeket a tereket, már csak azért is, mert hogyha valakinek van még homályos emléke így a járvány idejéből, ott nagyon összefolytak ezek a dolgok, pont az eszközök révén, tehát sokan így az ágyukban dolgoztak, jelentkeztek be home office-ba, tehát egy nagyon nagy károsodást vitt véghez, és hogy ezek a terek összefolynak, azt szerintem semmiképp sem jó mentálisan.
Most, hogy mondtad, hogy az ágyból jelentkeztek be, én láttam egy olyan videót, amikor egy vállalkozó bejelentkezett a meetingre, és felül felvette egy öltönyt, nyakkendőt, aztán mikor nem ő volt a fókuszban, akkor elment egy pohár vízért, és miközben felállt, akkor látszódott az alsógatyája. Tehát, ott szeretjük magunkat elengedni, amikor érezzük, hogy egy kicsit kényelmesebben vagyunk. Új vizekre evezve, Bianca, a telefon szerinted közelebb hozza egymáshoz az embereket, vagy inkább eltávolítja?
Egyébként szerintem ez ilyen nagyon 50-50%, határozottan az sokkal jobb, hogyha tényleg szocializálódunk és beszélgetünk inkább személyesen másokkal, mint hogy telefonon írogatunk, vagy én például ez a felhívjuk egymást és beszélünk, én ettől egyébként irtózom. És én sokkal, hát ugye beszélni is szeretek, de sokkal jobban szeretek, tehát tényleg az, hogy szemtől szembe beszélni, mint hogy mondjuk az online órák közben is annyira ilyen, nem érzem ilyen testközelinek ezt az egész dolgot, hogy mi ott nézzük egymást, de közben igazából nem beszélünk, meg semmi, és nekem ez ilyen nagyon fura az én szemembe. Én a barátommal úgy kerültem közelebb, hogy Instagramon beszéltünk, közben ide járt a lévaiba, és Szóval ez nagyon is az én szememben, mert van vele, tehát van a szociális és szemtől szemben lévő beszélgetésekkel is pozitív élményem, viszont van az internetes beszélgetéssel is pozitív élményem.
Dávid, hogyan lehetne egyensúlyt tartani az online és az offline kapcsolatok között?
Szintén egy fogós kérdés, pont azért, mert annyira egybe csúszik az életünknek ez a két tartománya. Úgy gondolkodom erről, hogy amikor lehet, keressük azért a face-to-face kapcsolódásnak a lehetőségét. Azért is fontos, mert bár telefonon keresztül online abszolút tudunk válaszkészek lenni, és hogyha megfelelő szókincsünk van, akkor le tudjuk venni a lábáról a másikat, vagy tudunk nagyon jól időzített, pontos mondatokat is megfogalmazni, viszont valamit nem tud az offline kapcsolatból pótolni az online kapcsolat, az pedig az, amikor egyszerűen elfogynak a szavak, és nem tudsz másként az ember mellett lenni, mint csendben lenni. Viszont nem tudom, hogy próbáltatok-e már olyat, hogy telefonon keresztül nem tudtatok mit mondani, de próbáltatok kifejezni, hogy ott vagytok a másiknak. Lehetetlen és nagyon fura helyzet. Ez csak fizikailag lehetséges, és szerintem ez abszolút megkülönbözteti egymástól így a barátságokat és az online kapcsolatokat.
Akkor abban tanárnő is egyetért, hogy az online kapcsolatok nem fogják helyettesíteni a személyes barátságokat?
Szerintem soha. Nagyon jól tudják pótolni, és akár itt a gimnázium kapcsán beszéltünk arról, ha majd tovább tanultok és mentek, és tartani kell a kapcsolatot azzal is, aki Pécsre került, és azzal is, aki Szegedre, hiszen ott nagyon más lehetőségetek nem lesz egy-két hónap kihagyással, vagy fél éves, vagy éves találkozókkal, de az online tér az ott marad, viszont úgy gondolom, hogy akkor hatékonyak ezek az online kapcsolatok is, hogyha előtte személyesen ennek egy stabil alapja volt. Hiszen vele akkor soha nem fognak úgymond elfogyni a szavak, és soha nem lesz az, hogy nem tudjátok, hogy mire gondol a másik, vagy mit szeretne azzal a kifejezéssel továbbadni. Míg, hogyha egy olyan emberrel beszélgetsz online, akivel nincs meg ez a nagyon biztos személyes kapcsolat, akkor sokkal nehezebb tudsz olvasni a sorok között, és az ő érzéseibe és gondolataiba belelátni.
Ha már az osztályközösségekről beszélünk, mi a véleményetek, és mi tanárnő véleménye az iskolai mobiltilalomról és a lévaiban tapasztalt gyakorlatról?
Ugye először is ez a mobiltilalom nem csak a ti iskolátokra vonatkozik, tehát összességében nagyon sokat nem tudunk ellene tenni, mindenkinek muszáj volt betartani. Én úgy gondolom, hogy vannak nagyon pozitív oldalai ennek a lévaiban, hiszen olyan jó technikai feltételeket, mint amit a lévai tudott biztosítani, hogy mindenkinek saját szekrényébe, saját értékmegőrzőjébe kerüljön a telefonja biztonságba, sérülésmentesen, tehát ezekről a technikai oldalakról nagyon sok iskola nem tudott így segíteni a diákjainak, és úgy gondolom, hogy, és ebben lehet, hogy majd Dávid meg tud erősíteni, de hogy pszichésen segítség lehet az, hogy tudjátok, hogy az az eszköz nem kallódik valahol, nem dobálja valaki, nem az van, hogy be se hozhatod az iskolába, és otthon kell hagynod, és aggódsz, hogy útközben valójában történni fog-e veled valami, és nem fogsz tudni segítséget kérni, hanem behozhatod, biztonságos helyen tudhatod, és én ezt az oldalát egy nagyon-nagyon pozitív dolognak gondolom, ami specifikusan a lévai hatásköre ebben a témakörben. Maga a mobiltilalom az iskolába. Lehet, hogy sokkal hasznosabb általános iskolás körökben, mint középiskolában, hiszen ott úgy gondolom, hogy 5-6-7-8 éves vagy 11-2 éves gyerekeknél nincs szükség arra, hogy napközben akár a tanuláshoz, akár a kommunikációhoz mobilt használjanak. Ti érettebbek vagytok, és sok esetben tudnátok döntést hozni arról, hogy használjátok, ne használjátok, nyilván a tanórák zavarása nélkül. A másik szempontból meg tökéletesen tudom, hogy milyen diáknak lenni, tehát az, hogy nincs nálatok a mobil, nem azt jelenti, hogy a elvileg iskolai célra használt laptopon ne lehetne küldeni az üzeneteket, tehát egy csomó olyan dolgot nem sikerült ezzel a korlátozással kizárni, ami eredetileg a célja lett volna. Legalábbis az én nézőpontom ez, de lehet, hogy meg tudjátok cáfolni vagy erősíteni ezeket a dolgokat.
Bianca, neked mi a tapasztalatod, így mennyire változott meg az életed?
Ez fájt. Amikor először ezt a dolgot megtudtam, akkor az az igazság, hogy kisi sokkot kaptam, de egyébként tényleg megvan ennek a negatív és a pozitív oldala, de szerintem az, hogy sokkal többet lehet látni a lévaiban embereket beszélgetni egymással. Többet van az, hogy tényleg szocializálódunk és egymástól kérünk segítséget, inkább megkeressük az iskolába az adott embert, nem írunk neki szünetbe, viszont olyan szempontból meg nem értem meg, hogy Tehát én, hogyha nem az óra közepén kezdem el feltett lábbal nyomkodni a telefon, akkor ennek így nagyon úgymond nem látom értelmét. Úgy láttam volna több értelmét, hogy a tanároknak be kell szedni óra elején majd kiosztani, de így, hogy tényleg az van, hogy ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő, ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Még esetleg az, hogy nem tudom, szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással, vagy ilyesmi. Szóval számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik emiatt, de hogy így nincs az bennem, hogy jó, mondjuk amúgy digitális osztály vagyunk, de ezt csak így ide súgom, de hogy nincs az bennem, hogy úristen, le kell tenni a telefonomat, és így képszakadás, földindulás, és már teljesen vége van mindennek, hanem én is például sokkal közelebb kerültem olyan emberekhez az osztályba, akikkel addig nem voltam annyira jóba, most pedig már akár a legjobb barátaim, szóval nem, ennek is 50-50%, nem tudom azt kiemelni, hogy pozitív vagy negatív oldala van inkább.
Egyébként ez a szempont, amit most behoztál, hogy az emlékek megörökítése, ez eddig nem jutott eszembe, pedig valóban egy nélkülözhetetlen részévé vált így a mi generációnknak. Ugyanakkor annyival egészíteném ki a mondandódat, hogy bár nagyon nehéz várakozni így az üres járatokban, addig, amíg el nem indul egy edzés, addig, amíg valaki meg nem érkezik, akire vársz, fontos valahol trenírozni így a lelkünket, az agyunkat arra, hogy vannak ilyen bizonytalanságok az életünkben, amikor nem tudjuk előmozdítani, vagy könnyebbé tenni a helyzetet feltétlenül azzal, hogy előkerül a telefonunk, hogy amikor nem lehet kitölteni másképp az időt, hanem...
És lehet ez még rosszabb is? Bármint úgy értem, hogy ez még lehet, hogy az még rosszabb, hogyha abban az időben akkor a telefonunkat használjuk.
Szerintem igen. Mármint olyan szempontból, hogy elszakít minket az érzelmünk megélésétől. Persze a várakozás, meg az unalom, pláne az unalom az nem egy olyan érzelem, amit szívesen tapasztalunk, de tud hasznos lenni szerintem, pont azért, mert esetleg utolérhetnek minket olyan adott esetben kellemes, adott esetben kellemetlen emlékek, gondolatok, amikkel amúgy érdemes lenne foglalkoznunk, és kicsit így ülepítenünk így a napunkkal kapcsolatban. Tehát van ennek egy előnye szerintem, persze az megint más kérdés, hogy ezt hol érdemes megtanulnunk, lehet, hogy nem mindenkinek az iskolában a legcélszerűbb, de én azért ajánlom az unatkozást.
Én itt egy dolgot szeretnék behozni, a FOMO kifejezését. Nem tudom, hogy ez ismerőse, vagy magyarázni kell, ez a kimaradástól való félelem, hogy ez mennyire van jelen az életetekben, hogy azon gondolkozol ezekben az unatkozós időkben, hogy vajon most mi történik, vajon van olyan, amit nem láttam, lenne olyan érdekesebb, amiről lemaradok, ameddig én nem telefonozhatok, más meg igen, és hogy éreztetek-e már ilyet magatokkal kapcsolatban, hogy csak azért vetted volna elő, hogy hú, történt-e valami, nem-e maradtam le a legfrissebb dologról egy osztálycsoportban, egy közösségi médián, stb.
Bennem annyira nincsenek ilyen érzések, hogy én most kifejezetten az internetnél így valamiből mennyire kimaradok. Ami a legjobban érdekel, az edupé szokott lenni, hogy esetleg hiányzik egy tanár, vagy ilyesmi, de azt a lévajban, a táblán tudjuk követni, szóval ezen kívül meg így nagyon nincsen, hogyha valami olyan dolog történt, azt úgyis iskola után megtudom. Bennem ez annyira nincs, ez az érzés. Ilyen érzésem inkább a való életben van, hogy valami olyan dologból kimaradok.
Mondjuk egy hiányzás betegség esetén egy iskolai programból, hogy te nem voltál ott, és vajon történt olyan dolog, tehát ilyesmire gondolsz?
Jó, de ez mindig így van, nyilván akkor történik valami, amikor mi nem vagyunk iskolában, akkor történik a legnagyobb dolog, de hogy nem kifejezetten, akkor sincs ez bennem. Sőt, inkább örülök, hogy egy hétig nyugalmam van.
Egyébként mi működik jobban a diákoknál? Az, hogyha teljesen megtiltjuk telefon használatát, vagy az, hogyha az önszabályozásra tanítjuk őket. Dávid?
Nyilván attól függ, hogy milyen életkorú diákról beszélünk. Mint említettétek, és visszacsatolnék ahhoz, hogy talán megengedőbbek tudnátok lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk már középiskolában mégiscsak lehessen telefont használni, és valahol én is így tudnék már hajolni a felé, hogy mégis így történjen, pont az emlék megörökítés fontossága miatt. Viszont azt így észben kell tartani, hogy a technológiai vállalatok azok nem véletlenül teszik az alkalmazásaikat ennyire fiatal központúvá. Nagyon jól tudják, hogy a mi korosztályunk lényegében az, ami nagyon könnyen formálható, nagyon könnyen bevonható így a fogyasztásba, hogyha ideje korán sikerül így mondjuk egy negyedikes diákot, egy hetedikes diákot, egy tizedikes diákot így elkezdeni manipulálni, akkor az nagyon sok veszélyt jelentett magában. Szerintem addig, ameddig az idegrendszerünknek az a része, ami az önuralomért felelős, nem lesz eléggé acélozott, addig érdemes valamennyire mégiscsak egy olyan szabályozást érvényesíteni, ami nem csak helyi szintű, hanem akár állami szintű, vagy esetleg államok feletti szintű, mint amilyen az Európai Uniónak is egy irányvonala jelenleg, bár ez még nem lett ugye teljesen egységes földrészen.
Én is azt gondolom, hogy a kettőt együtt kellene végig gondolni, hiszen hogyha kisgyermekkorban már a szülők elkezdenék úgy nevelni a gyerekeket, hogy tudatos használat van, hogy olyan családi szabályok vannak, amik mellett felnő a gyerek és megszokja, hogy vannak időkorlátok, vannak tartalomkorlátozások, és fokozatosan kerül ebbe a világba, nem pedig úgy, ahogy korábban említettük, hogy tessék itt egy tablet, használd akkor és arra, amikor szeretnéd, hanem egyszerre a szülők is úgy nevelnék a gyerekeket, illetve az intézmények is fokozatosan vezetnék be őket ebbe a világba, akkor elérhetnénk azt, hogy középiskolás korba legyen egy olyan tudatos önszabályozás, ezek mellett a már rutinszerűvé vált szabályok és jó gyakorlatok mellett, hogy tudjatok dönteni arról, hogy mikor, hogyan és milyen etikus magatartás mellett használjátok ezeket az eszközöket. Viszont ameddig úgymond okos eszközökkel a kezükbe születnek a gyerekek, és nem tanulják meg az önkontrollt, nem tanulják meg a szituációkat, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, és ameddig, itt van egy nagyon veszőparipa mondatom, amit én sokszor elmondok és sok helyen, hogy ameddig az általános iskola negyedik osztályába kezdünk el informatik órát tanítani, és csak hatodik osztály környékén, vagy bármikor később jön elő például a biztonságos internet használat szabályozása témakörnek, addig ne adjunk 2-3-4-5 éves gyerekek kezébe eszközöket. Tehát, hogy sokkal határozottabb és markánsabb szabályok kellenének ahhoz, hogy mindenkiben egyformán ki tudjon alakulni az önszabályozás rendszere. És ez nagyon sokban múlik a környezeteteken, azokon a felnőtteken, akik ebbe a rendszerbe bevezettek titeket, a szüleitek, az óvónők, a tanítónők, a tanárok, hogy milyen tudást adtak át ahhoz, hogy használjátok. És ez egy nagyon vicces témakör, mert sokszor olyan adja az eszközt a kisgyerekek kezébe, aki kevésbé ért hozzá, mint mondjuk egy fél év múlva az adott kisgyerek fog. Úgyhogy én itt mindig kihangsúlyozom, hogy először a felnőtteket kell edukálni ahhoz, hogy ők tanítsák majd a következő korosztályt, és így tudnánk kialakítani egy olyan rendszert, ahol mondjuk felmenő rendszerben lehet átalakítani az intézményekben ezeket a szabályokat.
Az etikethez visszatérve, milyen helyzetekben számít udvariatlannak mondjuk a telefonhasználat?
Úgy látom, hogy vannak ilyen központi témák, mint például a baráti beszélgetések, vagy az étkezések, akár egy menzai ebéd, vagy egy családi vacsora. Amit én nagyon sarokpontnak tartok, az a tömegközlekedési eszközök. És itt kimondottan a másokat zavaró hangos telefonálás, kihangosítva telefonálás, fülhallgató nélküli TikTok pörgetés, várótermekben, tömegközlekedési eszközökön, tehát hogy nagyon sokan használjuk, nagyon aktívan használjuk ezeket az eszközöket, és nem mindenki tudja, még az annyira alapvető etikett szabályokat sem, mint például a hangerő, a telefon lenémítása. És ez egyébként úgy gondolom, hogy nem feltétlenül korosztályfüggő, hiszen lehet, hogy ha ilyen sztereotípiákat nézünk, a nyugdíjas utasnak jó hangosan fog csörögni egy hívás miatt a telefonja, addig a kisgyerek a TikTok videók garmadájával bosszantja éppen a környezetét, és úgy gondolom, hogy egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, tehát alapvetően egy új jellegű élethelyzet, amiben mindenkinek nagyon sokat kéne tanulnia.
Én az az igazság, hogy leginkább egyébként ezt a vonatokon figyeltem meg a másik nagy kedvencem, az a videóhívás közben max hangerő, és kiabál az is, aki, tehát a vonaton van, az is kiabál, akivel éppen telefonál, és közben így benne vagy a képbe, és annyira ilyen, így vagyok vele, hogy legyen már vége, ennek is hagyd szálljak le, de a másik, ez tényleg, amikor ordítatják a telefont, és amikor a kisgyerekre se szól rá, tehát ott ül mellette a szülő, és a gyerek ordítatja a telefont, és már szerintem a fél, tegyük fel azt vagonnak, szétrobban tőle a feje, és nem szólna rá a szülő, hogy ha a kis lejjed, nem adna neki egy fülhallgatót, hogy akkor tessék, inkább ezen hallgasd. De a másik az utcán sétálok, és hangfallal
ez a legrosszabb.
Mászkálok, és amikor már be van dugva a fülem, maximum megy rajta az én zeném, amit én akarok éppen hallgatni, és azt is túlordítja, hát én attól teljesen a falnak megyek, de tényleg nem értem, hogy ilyenkor így az emberek mit gondolnak, hogy ez így jó, vagy felőlem tényleg ő is hallgasson, amit szeretne, csak akkor a fülé dugja be is, ne ordítassa a boombox 5000-en, szóval ennyi.
Azzal, amit Anna elmondott egyetértve, nevezetesen, hogy a szülőknél kezdődik valahol annak a szocializálódása, hogy miképp tanítsák a gyerekeiket önszabályozásra a média használat, a telefon használat terén. Fontos, hogy ők maguk például ne vegyék elő a telefonjukat a családi étkezés alkalmával, annak legyen egy megszánteltsége, amikor éppen összegyűlünk. Persze nyilván nem akarok álomvilágban élni, vannak olyan családok, ahol talán érthető módon a fiatalok szívesebben menekülnek a telefonjukba azelől, hogy adott esetben a szüleikkel vagy másokkal kelljen beszélniük. Ennek is van egy érthető aspektusa, viszont úgy gondolom, hogy a családi étkezésnél jó, hogyha a telefont mindenki, és elsősorban a szülők, amennyiben kisebb gyerekük van, arra képes rakni.
Akkor ez alapján, ha egyetlen szabályt kellene megfogalmazni, amit mindenkinek be kellene tartani a telefon használat során, akkor mi lenne ez, amit te, Dávid, bevezetnél?
Egyébként nekem egy ilyen keresetlen tanácsom lenne, hogy lehetőleg kerüljük a kommentelést. Tehát ez kommentelés első szabálya, hogy ne kommentelj, én ezt abszolút vallom, pláne azért is, mert nagyon sok negativitással, gyűlölettel szembesülünk, pláne egy elég felfokozott esztendőben élünk, egy felfokozott korban mindenféle szempontból. Nagyon könnyű kiereszteni a telefonon keresztül a gőzt, a feszültségünket, viszont én tényleg azt mondanám így javasolni, hogy ezzel lehetőleg ne éljünk, már csak azért sem, mert ennek egyrészt nyoma marad, és ugye munkáltatunk, vagy később akár a saját gyermekeink, hogyha visszanézik, majd találkoznak vele, akkor lehet pironkodnunk. Másrészt meg itt is ugyanúgy a haraggal, a feszültséggel való megbirkózásunkat segíti, hogyha képesek vagyunk nem egyből kiadni magunkból ezeket a feszültségeket, hanem kicsit magunkban tartani, nem feltétlenül elfolytani, hanem valami más csatornát találni neki, megbeszélni valakivel, beemelni egy beszélgetésbe az ilyen indulatokat, szerintem sokkal hasznosabb.
Hát nekem az első szó, ami ennek a kérdésnek a kapcsán eszembe jut, az az, hogy humánusan. Bármit, amit teszünk, azt gondoljuk át, hogy például egy kommentelés során, vagy egy üzenet megírása során face-to-face is ilyen stílusban mondanánk az adott illetőnek, illetve a másik, amikor ilyen társaságban való használatokról van szó, akkor is humánusan, hogy fordított esetben, ha velünk tennék ugyanezt, akkor az hogy érintene minket, és úgy gondolom, ha ezekre megadjuk a saját válaszunkat, akkor egyből tudjuk azt, hogy is kellene döntenünk az adott szituációban.
Például internetre csak olyan képet tegyél ki, amit megnézhet anyukád, apukád, és semmiféleképpen olyan képet ne küldjél másnak, vagy tegyél ki, amit később magadról nem látnál vissza más telefonjáról szívesen. Mi erről nagyon sokat beszéltünk kiskoromban, szóval talán én ezért vagyok, nem tudom, hogyha egy posztot kiteszek, akkor inkább kétszer is meggondolom, hogy ez biztos, hogy később is jó lenne, szóval, hogy akár az, hogy például a nagymamám megnézhesse anélkül, hogy én nekem egy képet át kéne tekernem, vagy ehhez hasonló. Ezt szerintem biztos én is így csinálnám, hogyha nekem lenne egy kisebb korú, mint például a húgom, hogy neki is ez mindenféleképpen elmondanám, hogy soha olyan képet ne küldj, vagy tegyél ki magadról akárhova, amit nem akarnál magadról kétszer látni, és ez azért van, mert attól, mert letörlöd, az valahol az világ másik oldalán, egy szoftveren lefut, és ezt már soha az életben nem lehetne kitörölni teljesen 100%-osan, és talán nekem ez lenne.
Örülök, hogy ilyen széles vélemények születtek, és nagyon köszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívást, tanárnő, és ti is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a lehetőséget.
Tudás,
értékek,
közösség.
Szóval lévai.
Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a déli